Nézeteltérések a győztesek között. Az önfelett ünneplés mégsem tudta elfedni azt a hajszárepedést, amely a Szent Ligában Egyesült Szövetségesek Egységén már a csatát követő harmadik napon megjelent, és amely hamarosan réssé, majd szakadékká szélesedett közöttük. Alig tértek magukhoz a csata kábulatából és lőporfüstjéből, amikor a veszteségek mellett a hadizsákmányt is számba vették. Veniero vádaskodása szerint Don Juan túl rövid idő alatt követelt jegyzéket a török hadifoglyokról, és az összes elfogott gályát is magának követelte. Később ehelyett mindebből, tehát a gályákból, hadifoglyokból, ágyukból, a tized részre tartott igény, mint főparancsnok. Veniero elviselhetetlennek érezte a spanyolok fölényességét. Fel is ajánlotta lemondását a velencei szenátusnak. Nevezze neki helyette más főparancsnokot. A spanyolok ezzel szemben arról panaszkodtak, hogy az osztozkodásnál sok mindenben engedtek a velenceieknek, akik titokban nagy számú rabszolgát loptak el maguknak. A zsákmányon való marakodás közben újra előtétbe kerültek a korábbi ellentétek. Miután teljesen világossá vált, hogy a hadsereg és a hajók leromlott állapotában és a késői évszakban nem gondolhattak további hadjáratra, vagy Morea, azaz Görögország, esetleg valamelyik elveszett velencei terület visszafoglalására, a szövetségesek hajói október 25-én kedvező széljárás mellett szétváltak. A spanyolok és a pápai gályák Don Juan, illetve Kolonna vezetésével visszatértek Messinába, Veniero pedig a velencei flottával Korfuban maradt. Az ellentétek nem csak a zsákmányon veszekedő harcosok között újultak ki, hanem az egyes kormányok eltérő politikai célkitűzései is újra szétváltak. Ismét az Agg 5. Pius pápa dolgozott a legelszántabban és a legszívósabban azon, hogy a szövetségesek aknázzák ki a győzelmet, és folytassák a harcot a törökök ellen. Az ő alakját is már-már legenda vette körül. Feljegyezték róla, hogy az ütközet napján, október 7-én délután hirtelen megszakította a munkáját, az ablakhoz lépett, és hosszan elmerülten nézett ki rajta. Majd hirtelen felkiáltott. Adjunk hálát Istennek, mert győzött a flottánk a törökök fölött. Ezt az előérzetet, amely helyesnek bizonyult, égi jelként fogta fel, és mély belső tűzzel, de egyben meglepő gyakorlati érzékkel szervezte a liga további tevékenységét. Második Fülöpöt felszólította, hogy mind a behajózandó csapatokat, mind pedig a hajókat készítse fel márciusig, vagy legkésőbb április közepéig. Elismeri, hogy a flottának téli pihenésre van szüksége, különben az emberek megbetegszenek vagy meg is halnak. Ha viszont a következő tavaszra nem sikerül erős tengeri és szárazföldi hadsereget kiállítani, akkor időt adnak az ellenségnek arra, hogy összeszedje magát. A továbbiakban Kolonna terve is erős hatással volt rá. A pápai seregek fővezére 1572-ben 20 000 görög felfegyverzését és felkelését kívánta elérni, és a liga további hadjáratát is a földközi tenger keleti medencéjébe akarta irányítani. Elsőnek Rodoszt és Euboéját kívánta visszafoglalni, azután véleménye szerint Konstantinápoly ellen lehetett volna fordulni. Ha pedig ez a terv még megvalósíthatatlannak bizonyulna, úgy Szaloniki visszafoglalását kellene megkísérelni. A pápa még a perzsa uralkodóhoz is levelet intézett, és igyekezett rábírni őt, hogy támadja hátba a törököket. A velencei szenátus is azt remélte, hogy a nagy győzelemből messze menő előnyöket kovácsolhatnak. Ezért 3 nappal a győzelmi jelentésvétele után parancsot küldtek Veniérónak, haladéktalanul szervezze újjá és egészítse ki seregét, és kihasználva a törökök megzavarodását, vegye ostrom alá Konstantinápolyt, amely most védtelen, mert kevés hajó tartózkodik a közelében. Arra is utasították Veniérót, hogy Galeasszáit helyezze el Kandia és Ciprus között, hogy a ciprusi török seregek utánpótlását megzavarják. Ha viszont csak ennél szerényebb tervekre gondolnak a főparancsnokok, legalábbis Móriában, azaz Görögországban, vagy Euboéjában, tehát a törökök által elfoglalt területeken folytassanak a télen hadműveleteket. Ezek a teljesen naív elképzelések egyrészt nem mérték fel a szövetséges erők veszteségeit, a katonák kimerültségét és a hajók megroggált állapotát. Másrészt nem számoltak sem a spanyolok eltérő célkitűzéseivel, sem pedig a török erők újjászervezésével. Második Fülöp eddig is nehezen szánta rá magát, hogy a földközi tenger keleti medencéjében bocsátkozzék nagyobb vállalkozásokba. Most már végképp semmi érdeke nem fűződött ahhoz, hogy elvesztett velencei területek visszafoglalásáért küldje harcba hadseregét. Ha további nagy pénzösszegeket költ a flottájára, akkor csak is a Spanyolországgal szemben fekvő észak-afrikai török vazallus államok megrendszabályozásáról lehet szó. Alapjában véve azonban most ez sem olyan fontos neki. A legszívesebben megbékélne a törökkel, hogy erejét másfelé fordíthassa. A hatalmas spanyol birodalom urának állandóan több felé kellett tekintenie. A német-alföldi szabadságharc változatlanul sok, sőt egyre több gondot okozott Fülöpnek. Birodalmának anyagi helyzete is nyomasztóan nehéz volt. Néhány év múlva ismét államcsődre került sor országában. Legnagyobb ellenfele Franciaország vészesen közeledett Angliához, és így egymással megbékélve a két nagy ország minden korábbinál nagyobb fenyegetést jelenthetett Spanyolország számára. A nemzetközi politikát, országa bonyolult helyzetét ismerve, Fülöp természetesen egyáltalán nem osztotta öccsének, Don Juannak lázas lelkesedését, amellyel az folytatni akarta a harcot, és győzelemre kívánta vinni a kereszténység ügyét. Fülöp józan hangon figyelmeztette arra, hogy elsősorban Spanyolország érdekeit köteles szem előtt tartani. A széleskörű politikai áttekintés mellett különben bizonyos személyi féltékenység is közrejátszott Fülöp hűvös magatartásában. Miközben egész Európa mámorosan ünnepelte és magasztalta a győztes csata főparancsnokát, Don Juant, és a hadvezértársakat színpompás diadalmenetekkel tisztelték meg, Don Juan éppen saját hazája, uralkodója, testvére részéről nem kapott elismerést, ünneplést. Fülöp úgy döntött, hogy a spanyol flotta Messinában töltse a telet. Ezzel egyben azt is megakadályozta, hogy öccse spanyol földre hazatérvén illő tiszteletadásban részesüljön. Don Juan csak a messinai kikötőben rendezett egy parádés bevonulást a helyi lakosság nagy lelkesedése mellett. Megérkezésekor maga után vontatta az elfogott török parancsnoki hajót. A város hálaadó istentiszteletet, tédeumot tartott, és drága ajándékokkal tisztelte meg Don Juant. Többek között 30 000 arannyal is. Ő ezt részben hajója sebesültjei között osztotta szét, részben pedig a kórház felszerelésének a javítására adományozta. Messina városa szobrot emelt Don Juannak, és azt a tartományi palota előtt állítatta föl. Királyi bátyjának rövid, tömör jelentésben számolt be a győzelemről, És külön felsorolta azokat, akik kiemelkedő hősiességgel harcoltak. Fülöp köszönőlevelet írt öccsének, és kitüntette mindazokat, akik a jelentésben szerepeltek. Maga Don Juan azonban nem kapott sem kitüntetést, sem adományt. Képzelhető, hogyan érintette ez a mellőzés a származása miatt amúgy is nagyon érzékeny embert. Egész télen Messinában kellett várnia a Fülöp arra vonatkozó utasítását és engedélyét, hogy ismét harcba bocsátkozhassék. Ez az engedély pedig egyre késett. A téli időszak során egyedül a velenceiek hajtottak végre bizonyos kisebb hadműveleteket. Az irreális utasításokra, amelyeket a velencei tanács többször is megismételt, Veniro kifejtette, hogy mennyire leromlott állapotban van a flottája. Milyen hiányos rajtuk az emberállomány, különösen miután siet veszélyenek eresztette a hajóira erőszakolt idegen katonákat. Így csupán egy kisebb hadműveletre, Margalitz erődjének a megtámadására vállalkozott. 1572. januárjában három napi ostrom után el is foglalta. Pár nappal később Szopott erődje szintén a velenceiek kezébe került. Ez utóbbi helyről a török őrség elmenekült, az albán lakosság elfoglalta az erődöt és átadta a velenceieknek. Hát ezzel azonban vége is szakadt a Lepanto után elért katonai sikereknek. Veniro megpróbálta elfoglalni Leukantét, azaz Szent Mort is, az egyetlen török kézen lévő jóntengeri szigetet. Ismét csak a környező szandzsákok keresztény lakossága volt a kezdeményező. Azok kérték a főparancsnokot, hogy indítson támadást. Ez január 31-én meg is történt. A törökök azonban utánpótlást kaptak a szárazföldről, és a keresztény támadókat megfutamították. A velenceiek ráébredtek, hogy a törökök szárazföldi védelme még nagyon erős és hatékony. A támadással együttműködő, élelmet szállító lakosságot a mohamedánok kegyetlenül megbüntették. Az idősebbeknek orrát, fülét vágták le, a férfiakat gályákra, a gyermekeket rabszolgának hurcolták el. E rosszul sikerült vállalkozással Veniro végleg eljátszotta a tekintélyét. A szenátus leváltott a fővezéri tisztségéről. De erre a lépésre nem csak a téli csatározások kudarca miatt került sor, hanem elsősorban a Don Juannal kiélezett viszonya szolgáltatta rá az okot. A spanyol követek ismételten szorgalmazták leváltását a szenátusnál. Utódjául Jacopo Foscarinit nevezték ki. A pápa szívós diplomáciai fáradozásainak eredményeként február elején Rómában összeült a konferencia, amelyen megújították a ligát, és Spanyolország ismét kötelezte magát arra, hogy 200 gályával, 9 galeasszával, 40 hajóval és 40 ezer emberrel részt vesz egy újabb keleti hadjáratban. Abban is megállapodtak, hogy az Egyesült Flotta március végén indul el. A szövetségesek nagy erővel építették újjá hajóikat, embereket toboroztak, élelmiszer gyűjtöttek. Don Juan kapcsolatot teremtett a görögökkel is, hogy összehangolják a hadmozdulatok és a lakosság felkelésének az időpontját. Az előkészületek persze sokkal tovább elhúzódtak, mint tervezték, és a hadjárat megindulása egyre csak késett. Eközben jóvá tehetetlen, súlyos csapás érte a liga ügyét. 1572. május 1-én meghalt 5. Pius pápa, a hadjárat fáradhatatlan és fanatikus szervezője, aki eddig minden ellentétet elsimított, és a vállalkozást már több holpontról is kimozdította. Környezete már vagy 2 hónapja tudta, hogy a fanatikus erőfeszítéssel súlyos betegen is a liga szervezésének a szolgálatába állított élet hamarosan el fog lobbanni. Április 30-án, amikor érezte halála közelettét, Pius egyszerű dominikánus szerzetesi ruhába öltöztette magát, és nyugodtan, méltósággal fogadta a halált. Halál híre óriási megdöbbenést váltott ki világszerte. Utóda, 13. Gergely, noha azonnal meghirdette, hogy Pius pápa célkitűzéseit kívánja folytatni, már távolról sem rendelkezett annak óriási tekintélyével és szívósságával, minden nehézséget leküzdő fanatikus akarat erejével. Második Fülöp rögtön ki is használta az új helyzetet, és megtiltotta Don Juannak, hogy Messinát elhagyva a megállapodás szerint keletre hajózzék. Ismét megvalósíthatónak látta kedvenc tervét, azt, hogy flottáját Észak-Afrikában használja fel. A spanyolok taktikázása végleg elvesztegette a drága időt. Marc Antonio Colonna nem volt hajlandó tovább várni, és a spanyolok csatlakozása nélkül július 3-án a pápai gályákkal kelet felé hajózott, és egyesült a Foscarini vezette velencei hajóhaddal. Közben a velenceiek harci kedve is olyan arányban csappant meg, amint elmúlt a fejük felől a közvetlen veszély. Fülöp végül július 12-én mégis engedélyt adott Don Juannak arra, hogy kövesse a szövetséges hajókat. 5. Pius pápa halálával a szövetségesek magatartása láthatóan megváltozott. De lényeges változás következett be a törökök táborában is néhány hónap leforgása alatt.